El is összefügg azzal, amit már mondtam, hogy is jelenleg mészkedéssel foglalkozom, és egyszer egy történet, amit most elmondok, Küngösön történt meg. Egy nagyon kis helyen tudtam volna a méheket lerakni, illetve egy traktorral ezt a húzott pótkocsit, egy nagy pótkocsit gondoljatok el, és egy traktorral én vittem a, úgy mondják, hogy mélegelőre, de előtte való nap elmentem személyesen kocsival, hogy lekaszáljam a füvet, hogy mégis lássam, milyen göröngyök, milyen kövek vannak ott, hogy nem lesz ebből valami gond. Tudjátok, manapság ilyen motoros fűkaszák vannak, már nagyon berregnek, olyan hangosak, nem olyanok, mint a régi finom kaszák. Na, én nekem is ilyen van, és elkezdtem berregni, és kaszáltam a füvet. Egyszer csak, hogy elhúztam a kaszát, ott látok egy kis madárfészket a földön. Mert vannak madarak, amik a fákon fészkelnek, vannak, amik a vízi növények között, és vannak, amik a földön fészkelnek. Tehát ez éppen egy földön fészkelnek, kis szürke madárok, egészen meglepődött. Elhúztam fölött ezt a berregő gépet, és nem repült föl. Gondoltam, ennek fiókái lehetnek, mert ha tojása lenne, akkor még elrepülne, mert fiókái lehet. Tehát elcsodálkoztam vele, most olyan pici ez a helyet, hogy jövök majd holnap éjjel sötétbe, hogy nem taposom el ezt a szegény kis madarat, az a nagy traktorra, de nem volt nagy hely, mit csinálj? Oda tettem egy karot, leütöttem a fészek mellé. Lesz, ami lesz, jönni kell, mihez rá kell jönni, nem kerülhetek máshova, hogy ott a fészek mit, hát kikálljak. Rábíztam a teremtőre, mit csináljuk. És megyek, másnap éjjel, hatalmas dübörgő traktorra, láthatok már traktort? Nagy és dübörgő veszett. Óvatosan kerülgetem, ott azt a kis karót, hogy el ne tapossa a fészket, de én nem láttam a madarat, éjszaka volt. Elmegyek mellett, a karom mellett szépen, figyelmesen. Leállítom a kocsit a helyére, a traktor, na a dobogó szívben megyek, mi lett a madárkával? Hát, mert ha éjjel elhagyja a fészkét, reggelre mi történik? Megfagynak a fiókák. Megfáznak. Kihűlnek és elpusztulnak. És oda mentem, és mit gondoltak, mi volt? Ott volt rajta a madár a fészkét. Elgondoltam, mekkora az anyai bátorság. Az a zakatoló szív, az a menekülési ösztön, mindent legyőzött. Így szeret benneteket, édesanyátok. Bármilyen baj lesz, bármilyen gond és probléma nem fog magánhagyni benneteket. De azt is tudjátok, hogy a Jézus Krisztus is, akkor előbb énekeltem, az is így szeret benneteket. Ő meg az anyukátokat nem hagyja el. Így aztán titeket sem. Szeressétek anyukátokat, szeressétek a madarakat és Jézus Krisztust is. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Köszönöm szépen.
Kedves testvérek, egy kicsi melankolikus a hangulatom azért, mert elmondtam nektek ezt, hogy mi történt velünk a héten. Egyik része jó volt, a másik része nem volt. Meghívtak bennünket a veszprémi börtönbe, pontosabban a Gizi, a Horváth Miklós felesége által, hogy énekeljünk már a raboknak egy kicsit. Hát egy kicsit tegyük szebbé a karácsonyukat. Ez mindig kettős érzést vált ki az emberről, mert többször voltam már Győrben, börtönben, még a Farkas Dani bácsival énekelni, és nem mindig volt felüdítő. Egyszerűen részt a látvány, meg a közeg, meg a környezet, meg a körülmény. De vannak dolgok, amiket nem utasíthat vissza az ember. Tetszik neki, vagy nem tetszik, meg kell csinálni. És arra gondoltam, hát az a bátor ember, meg hát a testvéreknek is mondtam, nem az, aki soha nem fél, hanem aki, mint a kismadár, aki a bajban is helyt áll, az a bátor. És így elvállaltuk 8-an az erősebb lelkiek közül, voltak közt a fiatalok is, nem csak az öregek, ilyen taprós, kérges szívűek, ugye, mint én, elvállaltak a fiatalok, és elmentünk 80 énekelni, és hát maga a kis szolgálatunk, és Kolocsai testvér párszavas prédikáció is helyén volt, de olyan nyomott volt az egész csapat, amikor kijöttünk. Ugye bementünk, 5 ajtó zárad be mögötte, de Veszprémi börtönben még soha nem voltam. Dübörött be ez a vasrácsok, nem ám vékony vasrács, hát, mint a vízvezeték cső. Olyan vasrácsok voltak. És csukottak be önmagától utánunk, pedig még csak a könyvtárítottunk el, aztán meg egy, nem tudom, ilyen közösségi szobáig, ahol beengedtek bennünket. És ott volt meglepetésünkre 20 nő rabruhába. Ők már elítéltek voltak. Mert a győri börtönben nem voltak soha nők, nem is tudtuk, hogy hova megyünk itt. 20 nő volt, és 9 férfi, azok még előzetesben voltak, csak ők nem voltak elítélve, azért hallgathattak meg. Az elítélt raboknak nem adhatták meg ezt a kiváltságot valami miatt, ezt nem tudom miért. Engem az arcok, amik igazán úgy a hangulatomat elrontották elég hosszú időre. Most nem mondom, hogy a bűn mindenkor látszik, hiszen nem látszik, mert mi is bűnösök vagyunk, és sokszor nem látszik. De azokkor a szerencsétleneken, mintha előre úgy születtek volna, hogy a bűnt kell elkövetni. Annyira megesett, hát nem is rosszul, nem vagyok olyan nagyon érzelgős, de sajnáltam őket, hogy szinte ezeknek az arcukval írva, hogy ide kellett jönniük. És akkor gondolkodtam, hát hogy lesz ezeknek kegyelem? Mert tudjátok, a büszke adventista, hát jól fel volt öltözve, frissebb a sát, így minden, hát mi jogunk van, mennybe menni. Hogy mennek ezek a mennybe? És akkor egy pár ige szakasz kerestem, de mintha összejátszott volna ez a két véletlen, hogy el kellett mennünk, és hogy szolgálatra kért fel Kalocsai testvér, mert ezekkel gondolatokkal foglalkoztam egész csütörtök, és csütörtök este szorított megrökönyítésemre, hogy hát jó lenne, ha elvállalnám ezt a szolgálatot. És azért nézzétek el, stilisztikailag nem tudok olyan szépen beszélni, de talán a tartalmát el tudom mondani, mire gondoltam. Ezért egy-két történetet tudnélik, mi miatt volt ez. Ugye én ezeket 11 órás munkásoknak gondolom. Ismeritek a történetet. 6 óra reggel a zsidóknál az volt az első óra. 11 óra délután 5 óra volt. És a történet szerint, akik egész nap dolgoztak a verőfényes napon, 5 órakor jöttek még munkások, és annak a mennyi bért adott a... Hát ez igazságtalan. Hát szerintem is az. Hogy lehet ilyen igazságtalan a gazda? És akkor megkérdeztem, mennyit ígértem? A maximumot ígértem nektek. Nem adhatok neki se kevesebbet, és az én döntése, hogy mennyit adok neki, nem a tiétek. Mert tudjátok, úgy van az irigység, hogy nem azt irigyeljük, ami nekünk van, hanem másnak. Az ártalmas nekünk inkább. Azt tesz bennünket boldogtalanabbá. És aztán gondoltam, hogy egy-két ige szakaszt emiatt kikeresek. Hogy ők lehetnek, mert ugye ezek idősebb emberek voltak már. Még gyerekkorunkban az adventizmusban úgymond beleszülettünk, bár én tettem egy jó nagy kanyart, akik ismernek, azért is félek azoktól, akik ismernek. Nagy kanyart tettem én a világba. Úgyhogy a jobb azoknak, akik nem ismernek ilyen szempontból, de én most már, hogy úgy mondjam, kegyelemre szorul, de jó szándékú ember vagyok, hát ha egy kicsit dicsérhetem így magamat. A kegyelemről, a gyors üdvösségről, mert hát végül is ezeknek az embereknek gyors üdvösség kell. Nem életik végül az életüket, ha Krisztusnak az akarnak kerülni. És van a példa, a Bibliában mindenre példa. Szerencsére mindenre találunk az élet hosszig tartó szolgálatra, a kegyelemre, amikor életet kellett áldozni Krisztusért, amikor megkegyelmedett Krisztus nekik, de a végső elszámolásnál a 12 órás bér kapja meg mindenki. Előbb Zákeus példáját szeretném fölhozni, nem időrendi sorrendben, melyek már mint a Biblia időrendi sorrendjében, hanem ahogy eszembe jutottak a dolgok, és ahogy láttam összerakni, hogy végül is hogy a kegyelem azokra is kiterjed, akikre mi nem is adnánk meg, vagy nem is gondoljuk. Lukács 19. rész 1-től 10-ig olvassuk el a szövegeket. Én kigyújtom a Bibliámat, Lukács 19. rész 1-től a 10-ig. Ezután Jerikóba ért már, mint hogy Jézus, és áthaladt rajta. Ott ért egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kis termető lévén nem láthatta sokaságtól. Ezért előrefutott, és felmásztott egy vadfügevára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá. Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megállnod. Ekkor sietve leszárt, és örömmel befogadta. Akkor ezt látták, akik ezt látták, mindjárt zugolottak. És így szóltak, bűnös embernél szállt meg. Zákeus pedig előállt, és ezt mondta az Úrnak, Uram, ímé vagyonom felét szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki. Jézus így felelt, és erre szeretném a gondolataimat koncentrálni. Ma lett üdvösség ennek a háznak, mivel ő is Ábrahám fia. Mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. És Sokkal több van ebben a történetben, mint amit itt leírt röviden az ige. Volt egy ember, aki a gyűlölt rómaiak szolgálatába szegődött. Adószedő volt, fővábszedő volt, magyarul a nemzet árulója. Mindenki haragudott rá, netán utálták. Valószínű. Kollaboránsnak tekintették. És akkor mi jut eszébe ennek az embernek? Gyűlölt vagyok, pici vagyok, hát fölmászok egy fára, talán nem is veszik észre annyira, majd a lomb eltakar. De megnézem ezt a Jézus, mert hallottam róla, ha mégis ki ez. És Zákeusz szólt le, hogy emlékeztek? Zákeusz szólt a Jézusra? Jézus, amerre megy, soha nem volt véletlen. Most sem azért ment arra, azért ment arra, arra volt az útja, hanem azért ment arra, mert ott volt fönt Zákeusz a fán. Megszólítja. Mit mondott neki? Szevasz Zákeusz, hogy vagy, jó napot ki? Van állat, kell ebédelnem. Micsoda meglepetés. Zákeusz befogadta azonnal. Valami rezgés volt közöttük már. Valami olyan történés, amit mi nem értünk. Szó nélkül megértették egymást. Úgy folytatódik tovább, volt-e beszélgetés, nem volt ez, azt mondja, hogy a vagyonom felét a szegényeknek ad. Akit megkárosítottam, négyszer egy adat. Mi történt itt? Mi történt itt? Ki találkozott itt kivel? Egy kegyelemre szoruló, miként mondtam az előbb, hogy én is az vagyok, kegyelemre szoruló ember találkozott Jézussal. És nem csak ez a lényeg, hanem Jézus is találkozott vele. Mert sok emberrel találkozik Jézus, de nem mindenki találkozik Jézussal. És Zákeusz miből mutatta meg a megtérését? Mit ismert föl? A bűneit. Egyből. Én loptam, csaltam, hazudtam miként a börtönön belül levők is, és miként a börtönön kívül levők is. Krisztus előtt ugyanőket a földi törvény elítélte, még lehet, ha kidudodnának az én bűneim, engem is elítélnének, meg lehet. De Krisztus előtt egyformák vagyunk. Ezt kell valahogy megértenünk, és előítéleket félretenni, és az Zákeuszt, a vámszedőt, a tolvajt, a rablót Krisztus meglátogatta. Mit mondott akkor Jézus Krisztus? Illetve igen. Ma lett üdvösség ennek a háznak. Hát Zákeusznak házalében voltak gyerekei, talán felesége, nincs leírva. Az egész háznak üdvössége lett, Zákeusz miatt. Ismertek ilyen példát még a történetben? Nagyon messze visszamennék. Emlékeztek el rá, amikor zsidók kivonultak. Mit kellett a félfára kenni? Hogy megmaradjanak a ízre. Igen. És ha volt egy egyiptomi, jó szándékú ember, aki bevitte az egész család egy zsidóhoz, mert lehet, hogy igaza van ennek a zsidónak. Én nem hiszek ugyan, de nézd meg, készülődnek. Mi történt azzal, aki bement a zsidóházába? Az egész háza népa megmaradt. Mert mi védte meg a bűne, bűntelensége? A vér. Krisztus vére. Az oldja föl egyedül a bűnt. Van egy másik történet is. Most úgy neveznék azt a hölgyet, akinek a szakmáját paráznoságként nevezi az ige, hogy hát a hivatalból kedves a férfiakhoz. Ugye most így helyezik ki ezt a... Nem egy megbecsült foglalkozás volt, hogy így mondja. Hol volt ennek a nőnek a háza? Emlékeztek Jerikónak? Melyik részén? De mi történt a fallal, amikor Izrael körül járta? Mint? Mert ki volt téve egy piros zászló, és azt mondta, aki bemegy ehhez a rossz hírű, rossz nőhöz, mind megmenekült, az egész háza nép. Érthetetlen, mert a mindenható Isten szuverén, és nem én határozom meg, hogy kit üdvözít, és kisz neki nem, kit nem, és nem én mondom meg, hogy milyen cselekedet esetleg begyűrök kárhozatra miatta. És a teremtő Isten a zsidó népet, aki vezette, látta azt a piros szalagot, és milyen fegyelem volt Izrael táborába. Kihirdették, hogy a piros szalag éríthetetlen. Mindenkit lemészároltak, megöltek. Na ilyen az Isten kegyelme. Ha valaki bemegy a vér mögé, valaki bemegy a piros szalag mögé, ennyire védve van az üdvösségre. Lehet, hogy itt a földön nem. Eltörik a lába. Összetöri a gyereke útolját, mint én. Ugye éppen karcsi csinálta meg évekkel ezelőtt. De az üdvössége szempontjából védve van. És azért, amikor azt mondjuk, hogy aki Krisztus követi, az semmi baj nem éri, vigyázzunk ezzel a dologgal. Két síkon megy a dolog. Az üdvössége szempontjából nem érheti baj, de itt a földön sajnos érheti. És a kettőt össze kell valahogy hangolni és megérteni. Vegyünk egy másik példát, amikor egy bűnös úgymond gyors üdvösséget ért el, mert vannak az üdvösségnek kiáltása a Bibliának. Párszavas kiáltások. Nem követi cselekedetésnek soha. De az üdvösség kiáltásai ezek nagyon hatásosak. A Lukács 23, Lukács 23, 39-től a 44-ig, olvasom az én Bibliámban. Igen. Ismeritek a történetet, hiszen föl van feszítve ég és föld közé a messiás. Már föl van szegezve. Két lator között. Azért lett fölfeszítve, mert ennyire szerette a világot. Így mutatta két kezével. El tudjuk képzelni a szőli fájdalmat. Lóg négy vagy három szegen Krisztus. Latrok, hogy szegen lógtak-e, vagy kötél, ezt nem tudom, már úgy voltak kikötve, nem is számít. Haláltusája van mind a háromnak. Az egyik azt mondja, ha te vagy a zsidó királya, menj meg magad. Ismerős ez? Amikor a megkísértés óráiban és hivatagban, ha te vagy Isten fia, akkor változtass kiveket kegyéré. Ki volt ott a keresztnél? Ott volt Sátán. Ott volt a csőcselékbe. Ott volt a egyik szenvedő, haldokló latorba. Ott volt a, hát nem tudom, hogy a katonák, akik végezték a magunkat, mennyire voltak ennek tudatában, ők hát kemény emberek voltak, azt tették, amit kell. Őket nem is hibáztatom, és nem is mondom, végre kellett hajtani a parancsot. De ott is volt egy baj, rátérünk, aki nem úgy nézte az egész eseményt. És a másik azt mondja, hogy amikor eljössz a te országodban, emlékezzél meg róla. Ez egy ima volt. Ez az ima az üdvösség kiáltása is volt egyszerre. Mert aki felismeri Jézust, és öt szót kiált, vagy hatot, vagy kettőt, vagy csak annyit, hogy Uram, segíts, az üdvösség kiáltása. És ez az ember, én találkozni fogok vele, gondolom, meg szeretném, meg akarom, de még másokkal is, Jézusra is szeretnék találkozni, mert kérdései vannak, leírtam egy papírra, majd meg kell vele beszélnem. De azok maga a jellemű kérdések. Azt mondta Jézus a nagy szenvedésben, amikor az egész világ bűnre ránehezett, nyomta a légtelenség a tüdejét, fuldoklott, hogy bizony mondom néked ma, ellenezett. Mit látni ebből? Már a szombatiskolában érintették, hogy Krisztus, szoktuk mondani, hogy eljött a földet megmenteni. Nem. Földet nem lehet megmenteni, az emberiséget, csak egyéneket lehet megmenteni. És ugyanúgy figyel ránk Krisztus ma is, most is, meg mindenkor, mint ahol ott a kereszten nagy szenvedés körül az egylatorra. Azért az egylatorért jött el, akkor ott. És minden emberről kell elfogadja ugyanúgy személyesen. Ugyanígy személyesen lesz a megváltónk. Mert én vagyok az, aki elárultam, értem kellett eljönni, ugye mondhatjuk úgy átvitt értem, hogy én vagyok Judás. Én vertem a szeget a kezébe, ezt is mondhatjuk, ha nagyobb pátosszoros érzelmekkel akarjuk. De azért van ebben valami. Hiszen ha azt mondjuk, hogy egy emberért is eljött volna Krisztus, azért az egy bűnösért, értem, ugyanígy meghalt egyénenként külön-külön mindenkiért személyesen. Akinek van lehetősége, sok imát mond el az életében, de akinek nincs, csak egyet mond el és üdvözíti. Ez egy valami csoda. Nem kellett annak a latornak semmit bizonyítani, nem kellett követni az Urat, úgymond, az életében. Velem leszel, mert hozzám jöttél. Itt volt egy másik személy is, aki felismert valamit. a Márk 15. részében egyáltalán nem zavar a gyerek zaj, amiatt ne vigyétek ki. Egyáltalán nagyon szeretem. Sőt, 15. rész, 37-39. Bocsánat, 15. rész, 37-39-ig. Talán nem jól írtam föl. Római századosra akartam, nem tudjátok hirtelen? Márk 15. rész. Köszönöm a segítséget. 15. rész, 37-39-ig. El akarom olvasni, mert úgy sokkal könnyebb. Tehát itt van, 37-től. Jézus azonban hangosan felkiálta a kilegelt lelkét. Meghalt a megváltó. Ekkor a templom kárpítja felül az aljai 2-5, mint tudjuk, az áldozati bárány el szaladt. Amikor a százados, aki vele szembeállt, nézte Krisztust halálát, halál előtt is valószínű, amikor azt mondja, hogy Uram, nem tudják, mit cselekszenek. Bocsáss meg nekik. Nézte ez a százados, aki az kivégző osztag parancsnoka volt, feladata volt, hogy itt ez a három gonosztevő, vidd el, feszíts meg, napi rutin feladat. Nézte az arcát. És látta, hogy így lehelte ki lelkét, azt mondta, bizony ez az ember Isten fia volt. Ez is az üdvösség meghatározása. Itt nem kiáltott, azt mondta, hogy ez Isten fia. És mivel elismerte Isten fiát, és látta, és felismerte az arcát, ez az ember elnyerte az üdvösséget akkor. Hát, mi van jelenések könyve írva, mit kapnak az üdvözültek? Illetve, bocsánat, nem is az üdvözültekre gondolok még, csak előtte van a János jelenések második részében, a második, a 17. verse. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Aki győz, annak adok az elrejtett mannából, és adok neki fehér kövecskét. És ez a kövecskére rával írva, és a kövecskére írva új nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja. Kapnak ezek az üdvözültek. Zákeus, az egyik lator, kapott egy fehér kövecskét. Mit írt rá? Én szerintem majdnem egyformán mindenki ugyanazt írja rá. Jézus az én megváltom. Azon kívül még sok minden tapasztalás írhat rá, megfogalmazást. Azt írja rá ez a százados is majd, meg én is, meg ti is. Mert hiszen az üdvösség biztos be van ígérve, hiszen azt mondja, hogy a Isten országa ti bennetek van. És akkor ezt el kell higgyük, hát Krisztus mondta. Nincs jogon kételkedni benne. Mert ha kételkedem, akkor arra gondolok, hogy Krisztus áldozata kevés volt az én bűnöm megváltásához. De minden ember minden bűnének a megváltása az elég. Kapott ez is egy kövecskét. És van egy kedves üdvösség kiáltásom a Bibliában, nagyon rövid, de ezt mi most is kiabálhatnánk, mert azt mondja a Laodicea gyülekezetről a korszakról, nem minden tagról, korszakról megvált, hogy nem te vagy a vak, és én bízom benne, nem mi vagyunk a vakok, meg a nyavajása, meg a mezítelenek, ne haragudjatok, hát Krisztus követjük, azok, akik ebben a korszakban tévelyegnek, azok vakok, azok mezítelenek, persze nincs jogunk föl fuvalkodni, hogy mi nagyon gazdagok vagyunk, nekünk kegyelemre van szükségünk, óráról órá is nap, mint nap. De olvassuk ezt a Márk 10. rész, 46-tól az 52-ig. Emlékeztek rá, vagy akinek puska van a kezében, úgymond a Biblia, azt tudja, hogy miről szól itt. Volt egy vakember. Ki tudja hány van. Egyébként nem nagyobb sors csapást, talán nem tudnék elképzelni, mint az a rettenetet, hogy valaki nem lát. Egy lábbal, egy kézzel, vagy fél füllel lehet élni. De a vakon, hogy ilyen lehet. Nem látja a testvéremet, a barátomat, az unokámat. Csak úgy kitapogatni, ezért egy borzasztó dolog lehet. Ott ült ez a vak. Teljesen reménytelenül, hiszen beletörődött már. De hallott valamit. Ez meg hallott valamit, valakiktől, hogy jár itt valaki. Amerre megy, meggyógyulnak a betegek. Talán még azok a falvakban is, az összes beteg, ahol átmen, hallottam ilyen teológiai vélekedést is. De akire rátette kezét, vagy aki szólt, az meggyógyult. De is, aki akarta. Mert itt is érdekes kérdéseket tesz fel. Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival is elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Érdekes dolog, hogy Jerikóban mennyi minden történt. Ott dőlt le a fal, ott volt Zákeus, ott van ez a vak. Mikor meghallotta, hogy Názáreti Jézus, így kiáltott fel. Az üdvösség kiáltását hallgassátok. Dávid fia, Jézus, könyörül rajtam. Ennyi elég. Nem volt ilyen hosszú ima, hogy elkopott a nadrágja a térdeléstől. Van, akinek úgy kell. De van, akinek csak egyet kiáltani kell. És ez nem látta ugye Jézust, ez meg hallotta Jézust, mert Jézust érezni lehet. Hallásból, látásból. Ezért ő azt kiáltotta, Jézus, Dávid a fia, könyörül rajta. Jézus azonnal vitte a fehér kövecskét. Szóval egyetemes, mit akarsz? Aj, de milyen kérdés tehetném én föl. Hát mit akarhat egy vakember? Az, hogy amit mondotta is, lássa. Úgy lett. És van még egy lényeges dolog, mert a lator nem tudta követni Krisztust. De itt meggyógyult, elfogadta Jézust, vitte a fehér kövecskét. Mit tett? És azonnal újra látott, és követte őt az úton. Követte Jézust. Amikor megnyerik az üdvösséget, megkapjuk a fehér kövecskét, és ha nem zárul az életünk, akkor kötelesen Krisztus követni. Mert az egy nem egy végleges kiváltság. Újra és újra meg kell nézni naponta, hogy mi van ráírva. Nem kell visszaadni. Ott van-e még az írás? És ott lesz. És ha rá van írva, és ott van az írás, nyugodt lelkiismerettel gondolhatom, hogy jó helyen vagyok. Akárhol vagyok, jó helyen vagyok. És elmondanak végül kettő kis történetet, még a Bibliából, amikor az én úgymond cifra földi utam meg kicsit kiegyenesedett. Amikor arra gondoltam, hogy nincs már kegyelem, nincs lehetőség, akkor két történetet valahogy hozzám került a Bibliában, nem emlékszem hogyan, hogy mondta-e valaki, vagy nem mondta. Első már sejtitek mi a tékozló. Lukás 15. részből. Tizenegyedik verstől. Én talán csak egy részét a történetek úgy mondom el, a másik részét majd szó szerint idézem. Volt egy gazda ember, volt két fia. Egyik, úgy fejeznénk ki, manapság nem is tudom ezt a bohém. Papa, én nem szántok, vetek. Nem bírom én a lószagát. Ad ide a pénzt, ami nekem jár. Aztán viszontlátás. Majd erre járok, benézek, de nem ismerik egymást. Ad ide a pénzt. Mit tett az atya? Mit kellett volna egy mai atya? Várd meg, míg meghalok. Most adta. Hát most. Mit tett az atya? Mert szerette a fiát. Odaadta neki. Fájó szívvel odaadta. Talán sejtette előre, nem tudom, hogy mi történik vele. Gondolhatta, mert ismert a fia jellemét. Mégis odaadta neki. Elment, eltékozolta, elköltötte különböző szolgáltatásokra, hogy így mondjam. És oda jutott a disznók vájúáig, próbálkozott. Kért volna abból enni, nem adtak neki. Akkor mit mondott? Minden eltűnt, rongyos volt, ne haragudjunk, valószínű rossz szaga volt, nem volt fürdőszobája, disznókkal aludt, hát tudjuk képzelni. Útra kellek, elmegyek apámhoz, és azt mondom, adj neki. Atyám, vétkeztem az égen és telened. Az üdvösség kiáltása, a felismerés. És hova megyek? Az atyámhoz. Van Veszprémben egy szomorú híd, amikor jönnek a vizsgák ideje, középiskolások néha, általános iskolások. Leugranak a hídról, mert egyest kaptak, vagy rossz bizonyítványt. Meghalnak. Nem gyakori, de minden évben van pár. Hát, és azt mondják, a rendes család volt, ne higgyétek el soha. Mert ha rosszat és bűnt követel a gyerek, és segítségre a szükség, hazamegy. A szüleihez hazamegy. Ahol nem így történik, ott egy egyesért, meg egy bukásért nincsen öngyilkosság. Ott sokkal nagyobb volt a baj. És hát józanézze azt mondjuk, ez a büdös, semmire való hajléktalan, hát ne menjen már haza az apjához, mindent eltékozolt. És mégis ez az ember, ez az egy érdeme volt. Oda vitte bűnét, ahova kellett. Ennek más nem volt. Ja, és nekünk? Hát, nekünk mi? Mi az, amit eltélkozottunk? Mi, ami még megvan belőle, majd elfogjuk? A felismerés. Oda kell menni Krisztushoz. Oda haza kell menni. És még amikor elgondolta, hogy ezt mondja, hogy atyám, vétkeztem ellen és ellened, elgondolta, akkor már üdvösséget kapott, de még haza kellett menni, és még egyszer elmondani. És akkor csak a szolgáid közül egy lehessek. Egy örökös. Mert a másik fiú valószínű, hogy nem volt az örökös, hanem ő lett volna. Sokszor szoktuk mondani, beszélni, hogy a két ember jelleme között melyik van. Én a tékozó szeretnék lenni, nem az otthon maradt gyerek. Én a tékozó szeretnék lenni. Mert annak már semmi kockázata nincs. Az már üdvösséget kapott, mert mást mindent elszólt. Egyetlen egy maradt neki fönn a kegyelem. Végül olvassuk még egy dolgot a Lukás 15. rész 18. verséből. Ez egy látomás. Bocsánat, nem, elírtam. Ez volt a Józsua főparabolakarok, az pedig ez Zakariás könyvében van. Elmondom a történet, mert ott nem annyira lényeges a... Hát igen, ebből is látszik, hogy nem vagyok olyan nagyon figyelmes ember. Nem írtam ide a szöveget. Látomás van. Látja a proféta Zakariás, hogy a főpap, az akkori főpap áll az angyal, vagyis Jézus Krisztus előtt, és a nép bűneiért. És a sátán vádolja. Nem szabad egyáltalán, ki ne itt. Zakariás milyen ruhában van? Szennyes, megfertőzött. Miért a nép bűneiért? Mert a főpap az ugye hát mégiscsak. Azért is. A nép, meg a mi bűneinkért. Ott áll. Sátán vádolja. Tudjátok, sátán milyen figyelmes, csak finoman vádol. Minden szava igaz sátánnak. Mit mond a Jósua? Nem mond az semmit. Reszketve áll az ördög jobb keze felől. Vádolja. Vagy bocsánat, azt hiszem, a jobb keze felől az ördög áll. Jósuának, de ez részletkérdés. Igen, részletkérdés. Tehát akkor balról van neki, emlékeztek Krisztusnál, a balról lesznek a kárhozottak és jobbra megváltottak. És mit mond? Nem vitatkozik Jézus se. Senkivel nem. Igaza van sátánnak. Ennek ellenére, hogy igaza van, dorgáljon meg téged az Úr, te sátán. Nem mondja hozzá, te vitted ebbe bele. Te vagy az oka mindennek. Minden rossz kezdete te vagy. Még ezt sem mondja Krisztus. Vegyétek arról a szennyes ruhát. Én döntöm el. Nem sátán, hogy mit mond. Én döntöm el, hogy hova kerül ez az ember, meg a nép, meg az egyén, meg te, meg én, a bűneid ellenére. Érdem nincs. Egyetlen egy dolog van, ami miért kegyelmet kapott Józsua. Hova állt? Szó nélkül Krisztus elé állt. És ez a lényeg. És én azt kérem, nap mint nap álljunk Krisztus elé, ha egy szót se szólunk, lehet némán imádkozni, nem tudom, próbáltátok-e. Csak áll az ember is elismeri, hogy itt is nem kér, nem lehet ima lista, de ilyenkor nem jó az a ima, sok minden előjönne. Nem kér, csak ezt is tettem, Uram, segíts meg. Nincs semmi gond, ha Krisztus előtt állunk némán. Nem feltétlenül kell beszélni. Beszélje Jézus. Vagy valahogy beszél, akár cselekedettel, akár történettel, akár felismeréssel, szól hozzánk. Én azt kérem tőletek, de enden mindenek előtt magamtól. Minden nap álljatok Krisztus elé, miként Józsua, még ha nem is annyira szennyes a ruha, azért van valami kis folt rajta. És nem feltétlen kell szólni se. Minden gondolatunkat ismerő megváltó. De ha szólunk hozzá, az is jó. Ezért ez a kegyelem. Azért próbáltam így összehozni rossz hangulatom ellen is, meg titeket is vigasztalni, hogy nincs reménytelen helyzet. Nincs reménytelen bűn. Földi értelemben van, még az is előfordul, hogy köztörvényes bűnözött Németországban kivégzik. De az is, ha az utolsó napjában kivégzik, de Krisztus elé áll a szennyes ruhájába, amikor a feltámad, lehet, hogy fehér ruhája lesz. Ezért ne ítéljünk el embereket, legyünk jó szándékon mindenki iránt, de különösen a mi hitünk cselédével. Kegyelemből. Amen.